Köszöntök mindenkit sok szeretettel én is. Örülök, hogy itt lehetek, itt lehetünk a családunkkal együtt Szatmáron. Már egy ideje bennem volt ez a vágy, hogyha eljövünk, akár családi látogatásra, vagy Szatmára, akkor megragadom a lehetőséget, hogy megragadjuk, hogy itt maradjunk, és együtt legyünk a testvérekkel. Hát, két gyerekünk van, Benjamin és Rodé. Rodé volt már Szatmáron valamilyen versenyen, és a fiunk még Benjamin azt hiszem nem is volt Szatmáron, úgyhogy elég rég jártunk erre. De örülünk annak, hogy legalább a menyegző ugye lehetőséget nyújtott arra, hogy eljöjjünk a testvérekhez is, és itt legyünk. Ahogy Sándor testvér mondta, Brassó mellett szolgálunk, pontosabban a Kárpát-kanyarban, Hétfalu vidékén. Hét falu, négy falu, nem tudják az emberek, hogy hány falu. Hát igen, négy falu, az valóban négy külön település volt valamikor, de egyben nőtt és egy város lett. Úgyhogy négy falu az város, Szecsele város, és amellett még van külön három falu, de ez is egy községet alkot, Tatrang, Zajzon, Pürkerec. És ott is van egy kis gyülekezet, a pürkereci gyülekezet 19 taggal. És itt szolgálunk a Jóisten kegyelméből már lassan 11 éve, pontosabban hát 10 éve, 2006-ba költöztünk ki négy faluba. Ott a végvárakon, meg a régi 1000 éves határ mellett, ugyanis a 7 falusi csángók laknak ott, meg 10 falusi, mert 10 csángó falu van. A csángók feladata a határőrzés volt, határőrök voltak, és elég kemény emberek a csángók. Nem könnyű őket ugye meghódítani, meg legyőzni. Törökkel, tatárral kellett annak idején megharcoljanak, megküzdjenek, és keményen állták a sarat. De így van ez lelkileg is, hogy kemény nyakas emberek, de mégis Isten igéje keményebb, erősebb, és meg tudja őket törni. Ott vagyunk, imádkozunk, hogy a Jóisten munkálkodjon közöttük ebbe a városba, négy faluba. Nincs semmilyen magyar evangéliumi gyülekezet, se pünkösdi, se baptista, se szabadkeresztény, vagy más, akár karizmatikus. Román részen van, de magyar részen nincs. És az Úr úgy vezetett bennünket, úgy értettük meg Isten vezetését, hogy oda kell költözzünk, amikor erre hívtak meg testvéreink. És ott szolgálhatunk Isten kegyelméből, imádkozunk azért, hogy alakuljon egy gyülekezet, már van egy missziós csoport, akikkel találkozunk, vannak, akik már elfogadták az Úr Jézust, gyerekmunka folyik, házaspárokkal, házaspárok felé szolgálunk, tinédzserek, fiatalok felé, és különösképpen úgy Isten kaput nyitott a fogyatékkal élők, vagy mozgássérültek, de nem csak más sérültek felé való szolgálatra is, és ez úgy eléggé kiterjedt ez a munka, nem csak magyar részen zajlik, román részen is együttműködünk, és hálásak vagyunk azokért a nyitott ajtókért, amelyeket Isten eddig megnyitott nekünk, hogy képviseljük őt, hirdessük az evangéliumot, és imádkozunk azért, hogy amiért ott vagyunk, az megvalósuljon, alakuljon egy gyülekezet abban a városban. Körülbelül 7-8 ezer magyar él, csángó magyar él ebben a városban. Imádkozunk azért, hogy alakuljon, imádkozzanak a testvérek, emlékezzenek meg rólunk. Nagy a távolság közöttünk, Szatmár és négy falu között, de szívesen várjuk, hívjuk a testvéreket, jöjjenek el, látogassanak meg. Nagyon örülünk, amikor valaki eljut hozzánk, jó messze. És nem csak úgy, hogy hát átutazóban, annak is örülünk, hogy menet a tengerre, vagy jövet megállnak, és hogy vagytok, hallottuk, itt vagytok, de hogy direkt oda jöjjön és meglátogasson, annak még inkább örülünk, meg örülnénk. Úgyhogy várjuk szeretettel a szatmári testvéreket. Nekem is sok szép, kellemes emlékem jut eszembe a gyülekezettel, szinte itt gyerekeskedtem a nővéreméknél, vagy Pali bátyáméknál, csak egyet említek, hogy Pali bátyám itt mindig, meg Eszti ángyok tanította a verset nekem, mint Benyám, mint fiunk, vagy még kisebb voltam, mint Rodé, és mindig előálltam ide, ugye, és mondtam a verset, szerettem verset, nem voltam szégyellős, vagy szívbajos, úgy akkor könnyebb volt engem átlépni, mint megkerülni, kemény vágású kövér kis fiúcska voltam, és kiálltam, és elfelejt, mire hátulról előre jöttem, elfelejtettem a versemet. Tehát mit csináljak, mit mondjak? Hát eszembe jutott nekem egy olyan vers, persze az nem illett ide az imaházba, de mondtam azt, szárasztónak nedves part, és mondom itt Pali bátyám feláll, te nem azt, nem azt a másikat. És akkor elkezdték azt a verset, mondtam azt. Hát így bennem van azóta, hogy hanem ezt valamit mondani kell, és így szeretek én beszélni, mondani, de szeretném a jót mondani, nem a rosszat, és most itt lehetek a testvérek előtt, Isten ígéjét szólva, hirdetve. Tanít a világ is bennünket, meg a gyerekeinket is az iskolából, hogy sok rosszat megtanulnak, de azért a hívő családban, meg a gyülekezetben mi a jót kell mondjuk, és amikor előállnak, akkor tudjanak jól választani, hogy az igét hirdessék, és a jó verset tudják elmondani. Aztán a testvérek megbocsátottak nekem, és elmondtam a jó verset is, mintha mi se történt volna, én mondtam azt utána, elmondtam. Hát az Úr segítse meg bennünket, hogy, és a testvéreket, hogy a jót válasszuk, a jót képviseljük, jót hirdessük. Hát a 100. Zsoltár, ez nagyon ismert Zsoltár, de igazán ennek alapján az örömteljes szolgálatról szeretnék szólni. Örömteljes szolgálat, egy néhány gondolatban. A 2. verset olvasom fel, és az utolsó verset. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. 4 egyszerű kérdés alapján szeretnék szólni. Ugye, mit kell nekünk tenni, vagy miről szól a mi elhívásunk? Ez az első, hogy mit kell tennünk. És az első szó ebből az igéből azt mondja, szolgáljatok. Szolgálatra vagyunk elhívva. A második, kinek kell nekünk szolgálni, vagy kit szolgálunk, az Urat szolgáljuk. A harmadik, hogyan kell ezt tegyük? Örömmel. És a negyedik, miért? Mert jó az Úr, örökké tart szeretete. Mire lettünk mi elhívva? Mi a mi feladatunk? Hogy uralkodjunk? Akárhogy vezessünk? Ez is lehet. De mindenek előtt a szolgálat. Minket, Isten hívő embereket, újjászületett keresztény embereket, Krisztus követőket szolgálatra hívott el. Ez a legszebb élethivatás. Szolgálni. Tudjuk ezt? Végezzük ezt? A szolgálatban sokféle, sokrétű szolgálat van, a gyülekezetben is, meg a világban, a családban. Szolgálunk, mondjuk azt, hogy szolgálunk, de valóban szolgálunk. Hát az Úr Jézus az igazi példakép ebben. És Isten igéje elmondja, hogy a mi mesterünk is azért jött el erre a földre, az embernek fia, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon is, az életét adja váltságul sokakért. Máté evangélium a 20. részében olvasunk erről. 28. vers, a János 13-ban is olvasunk erről, amikor megmosta a tanítványok lábát. Ő az igazi példakép. Jézus azért jött, hogy ő szolgáljon. A Filippi 2-ben azt olvassuk, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Aki mikor isteni formában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Megalázta magát. Nem tekintette zsákmánynak az, hogy újjászülettünk, az, hogy megtértünk, az, hogy Isten minket a mélységből, az ő csodálatos országába helyezett be, megváltott, megtisztított, és a mennyországnak a részesei lettünk, üdvösséget nyertünk. Ezt nem szabad soha zsákmánynak tekinteni, mert Jézus nem ennek tekintette. Az, hogy ő egyenlő Istennel. Az, hogy Isten kihozott a bűnből, lehajolt utánad, nem szabad zsákmánynak tekinteni azt, hogy egy szép gyülekezetbe, egy szolgáló, vagy gazdag programmal, ugye közösségi élettel lévő gyülekezetbe helyezett be, mert így tekintünk a szatmári gyülekezetre, mint sok tekintetben, sok területen példaértékű más kisebb közösségek számára. De ezt nem szabad zsákmánynak tekinteni, hanem szolgai formát kell felvenni a testvéreknek is, és minden hívő embernek követve a mi mesterünket. Nem szabad úgy megragadni azt, hogy én ennek a gyülekezetnek és ilyen szép gyülekezetben, imaházba járok, hogy ezt ne engedjem el. Ha Jézus a maga kedvét kereste volna, vagy mondjam úgy kényelmét, akkor a mennyországot nem hagyta volna el a betlehemi jászolért, meg a, hogy szembeköpjék a véres, aztán majd, hogy kigúnyolva, kínos halál között, vagyis kínok között meghaljon a kereszten. Nem ezt kereste, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, és lemondott a dicsőségről, az őt megillető tiszteletről, lejött erre a folva, magára vette a szolgai formát, emberré lett. Minket, Krisztus követőket, Krisztus az ő tanítványait is erre készítette fel, de a mostani gyülekezet tagjait is, és a gyülekezetet magát, szolgálatra hív bennünket a Mester, és ő ebben a példa. Szolgálni kell. Vajon nem-e tekintjük sokszor zsákmánynak azt, hogy milyen jó nekem, milyen jó, hogy hívő lettem, a gyülekezetbe járok, énekel, énekar, zenekar, és együtt vagyunk Krisztus testében. Milyen jó nekünk. Nem szabad zsákmánynak tekinteni, hanem nekünk is föl kell venni a szolgai formát olyan értelemben, hogy meg kell üresítsük önmagunkat, meg kell alászkodjunk, és nem lehet méltóságunkon aluli szolgálat, jaj, hát én ezt nem végzem, vagy ezt éppen hát nem hozzám illő. Jézus példa ebben, megüresítette önmagát. És a Bibliát, ha tanulmányozzuk, akkor láthatjuk azt, hogy az Úr választott ember és az Ószövetségben, Mózestől kezdve, szolgálták a népet. Végig az Ószövetség és az Új Szövetség. És a szolgálat alapja igazán Jézus Krisztus példája, és ugyanakkor a nagy parancsolat is, ugye? Mikor megkérdezték az Úr Jézus, hogy melyik a nagy parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, és fele barátodat, mint magadat. A szolgálat alapja Jézus Krisztus maga, aki megváltott minket, és a nagy parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és fele barátodat, mint magadat. Más szóval az Isten iránti szeretetetek, hogy szeretitek Isten, abban fog láthatóvá válni, megfoghatóvá válni, hogy szolgáljátok az embert, szolgáltok egymás felé a gyülekezetben, és szolgáltok a kívülvalók felé. Ez a szolgálat, a krisztusi szolgálatnak az alapja. Szeretni és szolgálni, erre vagyunk mi elhívva, testvérek. Szolgálatra. Végezzük ezt. Örömmel, zúgolódás nélkül, panaszkodás nélkül, megalázkodva. Ha a királyoknak a királya, és Jézus Krisztus, akiben az Atya gyönyörködött, és ő alkotott mindent, ővé a dicsőség, ő annyira meg tudott alázkodni, hogy ugye a tanítványainak a lábát is megmosta, akkor mit kell nekem tennem? Elhívott, hogy szolgáljam őt. Ő Úr, azt mondja a Zsoltáros, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel. Csak ez az Úr, akit nekünk szolgálni kell, nem úgy hódított meg bennünket, mint a földi urak, meg vezetők, hogy aztán jött, és sok a pénze, és akkor te leszel az én alkalmazottam, vagy szolgám, vagy rabszolgám, vagy én erősebb vagyok, és te vagy a gyenge, és kikényszerítette belőlünk, hanem ő megalázkodott. Ő lejött, hogy helyettünk meghaljon, hogy minket megszabadítson, és hogy az ő élete árán, az ő vérén vásárolt meg bennünket, kiszabadított, mert a bűnnek a szolgaságában éltünk, és az ő szeretetével lejött, lehajolt, és kiragadott a bűnből, gyermekévé tett, és tanítványává, és elhívott bennünket, úgyhogy már nem, ugye, úgy képzelem el az Ószövetség és az Új Szövetség, hogy miről szól. Az Ószövetség a betűtörvénye, amely kényszerít, amely előírásszerű, és mi emberek erre vagyunk képesek embertársainkkal is, hogy rákényszeríteni, vagy parancsoljuk, hogy ezt tedd meg, ha erősebb vagyok, vagy olyan pozícióban vagyok, akkor te vagy az alkalmazottam, vagy kisebb vagy, mint én, és ezt el kell végezned. Parancsoljuk, vagy kötelezzük. Na Jézus nem ezt tette, hanem eljött és szolgált, és életét áldozta, szabaddá tett minket, és a bűnnek a rabszolgáit valóban az ő szolgaságába vonta, de az ő szeretetével. És én már nem úgymond úgy kell oda tegyem az életemet Isten oltárára, mint a bűnért való áldozat. Na most vissza kell fizessem neki az adóságot. Addig kell nála dolgozok, még valahogy letörlesztem. És akkor valahogy kiengesztelem, valahogy letudom az adóságot a bűneimért és minden. És sokan ilyen kényszerként szolgálják az Isten, hát valahogy le kell tudjam, mert annyit segített rajtam, én is kell, hát valamit meg kell dolgozzak érte. Nem. Bármennyit is tennél, nem tudnád megfizetni, megvásárolni üdvösségedet, és nem tudnám. Hanem Isten azt várja, nem bűnért való áldozat legyél, vagy dolgozzál üdvösségetért, hanem tedd oda a te életedet az ő oltárára is, mint hála áldozat, legyen ott a te életed. Szó volt arról, ugye, az imaórán, vagyis a bibliórán, hogy mi Isten akarata? Istennek van egy jó, kedves és tökéletes akarata. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda ti testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Vannak, akik azt mondják, hát én kész vagyok, Uram, érted meghalni. Nem erre hív sokszor el Isten, hanem hála, élő, hála áldozatként legyen ott az életed a szolgálat oltárán. Szolgálni Istent teljes szívedből, szolgálni embertársaidat, megalázkodni, leereszkedni a szolgálat útjára, és nem úgy tenni sokszor, mint ahogy tett a pap, vagy a lévita, hogy elkerülte azt az embert, aki ott volt, hanem, és a samaritános lehajolt, jaj, nem szennyezem be a ruhámat, jaj, most imaházba sietek, jaj, olyan szép az imaházunk, nehogy bejöjjön ide valaki, és ott összekenje a padokat, vagy így, ilyet nem szabad tenni, mert az életünk és a gyülekezet és Krisztus teste szolgálatra lett elhívva, és a szolgai formát vagy ruhát kell magunkra öltsük, hogy kész vagyok a szép zakómat, vagy amin van, a mások rendelkezésére bocsátani, lehajolok, és nem azért, hogy visszafizesse Isten, hanem ott van az életem a hála oltárán, és mint élő, szent és Istennek kedves áldozat, szolgálok. És amikor egy szegényt, egy beteget, vagy egy szükségben lévőt szolgálok, akkor az én Uramat szolgálom. Megértettük-e, testvérek, elhívásunkat? Szolgáljuk-e a mi Urunkat örömmel, hálával, vagy pedig kényszerből? Jézus Krisztus minket arra hívott el, hogy elégjen az életünk élő áldozatként a szolgálat oltárán. Ő bemutatta ezt. Eszembe jut egy ének, ugye azt mondja, minden szó, minden tett, minden gondolatom, minden órám és percem, pillanatom, égjen el mennyei oltárodon. Ennél szebb nincs, amikor valaki odaszánja magát a szolgálatra, és meg tud alázkodni, és tud előállni, ugye, látványos szolgálatban is, de tudja végezni a csendes szolgálatot, vagy akár bemocskolva a ruháját, vagy megosztva a kenyerét, otthonát, lakását, autóját, bármit, és szolgál vele. Téged is engem erre hív, ami megváltó, az én Uram. Szolgálni, szolgálatra lettünk elhívva. És ez a szolgálat nem kényszer szolgálat, hanem hálából szolgálom az én Uramat. És minden szó a Bibliában, ha olvassuk, ugye a dulosz, vagyis a görögben, rabszolgát jelent, vagy hiperetész, azt jelenti, hogy alevezős, rabszolga, a gája rabokra utal, ugye milyen joguk volt nekik, vagy diákonosz, tevehajcsár, vagy rabszolga. Na ezeket a szavakat használja, és a leveleknél Pál, vagy Péter, mikor a levelet írják, azt mondja, Jézus Krisztus rabszolgája, de nem ők, ugye, úgy, hogy rámerőltette magát, hanem megszabadított engem, és önként odaadták magukat erre a szent szolgálatra. Önkéntesek vagyunk, akiket az Úr szabaddá tett, és ezt végezni kell hűségesen, szolgálni. Az Urat szolgáljuk. Ez azt jelenti, hogy nem akár milyen, nem akár, hogy kell végezzem a szolgálatot. Nem csak hogy Szűcs Sándor testvér, a gyülekezetünk lelkipásztora meg legyen elégedve, hogy hogy énekelek, vagy ott vagyok a gyülekezetben, vagy más, elvégzem a feladatot. Szolgáljatok az Úrnak, hogy kit szolgálunk, megmondja az ige. Az Urat szolgálom. Amikor elmegyek egy beteghez, lehajolok egy hontalanhoz, egy mozgássérülthez, ugye mi mondtam ezt a szolgálatot, végezzük, és nehéz esetekkel találkozok, súlyos betegekkel, vagy olyan fiatalokkal, akiknek nagyon jól ment a vállalkozásuk, és egy autóbaleset után most ott vannak kerekesszékbe, 3-4 ilyen fiatal is van ott a környékünkön, az életükben nemrég történt baleset, és ott vannak tehetetlenül, kiszolgáltatottan. És amikor oda megyünk, vagy toljuk a kerekesszéket, vagy kiemeljük, beemeljük az autóba, hogy elhozzuk Isten tiszteletre. Néha vannak, akik azt mondták, Ottó, nem fárasztó, hát ne töltsd az időd ezzel, hát nem ilyen emberekkel, vagy van a roma misszió, vagy más, annyit bajlódni ezekkel az emberekkel, nem sok látszatja van, de kit szolgálunk mi? Embereket. Ha embereket, akkor valóban egy idő után abba hagyjuk. Az Uraknak az Urát szolgáljuk. A tavaly velünk volt Johnny-nak a személyi asszisztense, amikor együtt táboroztunk, ugyanis együtt működünk velük, és sérülteknek, sérült személyeknek és családjaiknak táborokat szervezünk, és figyeltem ennek az idős asszonynak a viselkedését, már 80 év fele közeledik. Megkérdezték sokan tőle, Judy, nem volt neked fárasztó, meg nem volt nehéz ugye otthagyni a karrieredet, a munkádat, és egy lekötelezni magad, egy mozgássérült, egy tehetetlen ugye fiatalasszony mellé, hogy őt rendezzed, pellenkázad, mossad, és ott legyél, és több mint 30 évig szolgált mellette. Nem volt neked fárasztó? Hát nem gondolod, hogy valahogy más karrier illet meg téged? Okos, szép vagy értelmes, ugye nem ment férhez soha, és azt mondja, hogy hát nem érezted azt, hogy fárasztó ez neked és nehéz? Azt mondja, soha nem éreztem, mert én nem Johnny-t szolgáltam. Nem őt szolgáltam, előttem mindig volt, én a királyoknak a királyát szolgálom. És amikor bementem hozzá, és mostam, ugye, vagy segítettem neki, így tettem. Az Uraknak az Urát szolgálom. És hozzá nem illik akármilyen felületes szolgálat. És így kell szolgálni, mint munkások, ugye? A főnöknek, aki lehet nem adja meg a fizetést, vagy mást, hát a főnöködnek dolgozó, megéri? Hát így nem, ugye, a munka erkölcs. Hát akkor a hívő emberek is, ha így szolgálunk csak a főnöknek, akkor olyan munkát is végzünk, vagy az iskolában. Hát tanulunk, hát valahogy nem. Krisztusért, Istenért, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És ha ez van előttünk, hogy én az Úrnak szolgálok, az Úrért végzem a feladatot a gyülekezetben, a családomban, a munkahelyemen, bárhol. Érdemes elolvasni a Kolossébeliekhez írt levelet, ahol Pál írja a szolgáknak, hogy ti nem ugye, csak az uraitoknak szolgáltok, hogy ti Krisztust szolgáljátok, és minőségi munkát végezzetek. Így tudod, Judy, is több mint 30 éven át egy beteg mellett szolgálni, lehajolni. Ha ugye valakit pellenkázni kell, betegek felé szolgálunk, és azt vettem észre, hogy egyre kevesebb az a fiatal, egyre kevesebb az a középkorú, vagy akár még erős férfinő, aki munkaerős, hogy oda tudna állni egy beteg mellé, és tisztába tenni, vagy megmosná, vagy szolgálna felé. Mert azt mondja, jaj, hát keresünk, megpróbálok segíteni, hát ha kapunk valakit, de nem megyünk oda, mert hát bűzös, büdös van. Szolgálatunk folyamán volt olyan, hogy kicseréltük az ágyát egy olyan lánynak, Gabicának, aki alatt 10 éve nem volt szinte, vagy több mint 5 éve nem volt kicserélve a lepedő. Nemrég, vagy másfél hónapja kimeszeltünk a szobájukba, olyan fekete volt a fal, penészes, hogy nem tudtuk lekaparni. Mindennel megpróbáltuk, nem jött le. Az idős 84 éves anyja visel gondot a 46 éves lányára, egyedül ott, és ez a lány le van bénulva, vagy ijedésből, így egy pozícióba lemerevedett, és ott van. És hívott embereket, fiatalokon meszeljenek ki, a plafont lemeszelték, körbe ott maradt, a pénzt elvette, ott hagyta őket. És elmentünk még a kollégákkal, Juga testvérrel Lajos, vagyis egy fiatal egyetemista Kovásznáról Norbi, és majd jött a feleségem is, és miután kimeszéltünk, megtakarítottuk az ablakot, jött az a néni, csókolta a kezemet, meg mondta, mondom, ne csókolja, hogy ő ilyet életében nem látott, hogy egy preot, ott négy faluba, nekem parinte, preot, pásztor, mindennek mondanak, mondom én, és így attól függ, hogy milyen vallási háttérből jön a szeved. Azt mondja, ő életi ilyet nem látott, és közben én meg, hát ki vagyok én? Hát, hogy én gyerekkoromtól segítek, meszelek, ugye, és ezt ott a misszió mezőn, ugye, oda menni, végezni, nekik ez feltűnő. Hogy? Hát hogy csinálok én ilyet? Hát hogy segítek? És ilyet ő nem látott, pont az ortodox templom mellett van a házuk, a központban, a négy falu központjában. És ott mennek el hivatalnok, magas beosztású emberek, és ott a falon belül az édesanyja, 84 éves anya a lányával szenved, ott mellette, mert egy ijegységből ott van lebénulva, és nincs aki ugye segítsen neki, hogy megfordítsa, vagy a lepedőt kicserélje, vagy kimeszeljen. És a lánya már sírt, hogy azt mondja, ez az ő világa, már tizenvalahány éve csak a szobában van, nem volt kinn a házából, mert meghízott, és ott van az, de értelmileg épp egészséges, és ott van, és nincs, aki segítsen. És szolgáltunk ilyen formában felé. Azt hívott másokat, a fiát, ugye az egyik fia Németországban van, de nem nagyon jön haza, meglátogassa másokat, hogy mondja el, hogy mit, ő ilyet még nem látott. Testvérek, ha szolgálat útjára lépünk, megnyílnak az otthonok, és nem embereket szolgálunk, nem lehet méltóságunkon aluli feladat szolgálat, lehajolni, ha kell kitakarítani, kimeszelni, szolgálni, vannak nagyon is praktikus emberek, meg fiatalok, vagy a harmadik, negyedik emeletről lesegíteni valakit, hogy végre kijöjjön a friss levegőre, fiatalok, akik lehet mennek és gyúrnak, hogy milyen erős izmuk legyen. Hát míg mások, ugye fiatalok elzárva ott vannak, és tehetetlenül, vajon nem-e tudnánk szolgálni feléjük, hogy ők is kimozduljanak, és megcsodálják a természetet, a virágokat, vagy a napot. Lehetne sok rétegű a szolgálatunk, de lehet sokszor azt gondoljuk, hát nem tudom, vagy ez nem én kell ezt tegyem. Induljunk el a szolgálat útján, megnyílnak az otthonok, megnyílnak a kapuk. És minket nem úgy végezzük, mint ha embereknek szolgálnánk, hogy na jó van, valahogy szabaduljak már meg ettől. Szolgáljatok az Úrnak. Kinek szolgálsz, testvérem? Hogyan szolgálsz? Krisztus szerint, az ő példáját követve, megalázkodva. És végül szolgáljatok az Úrnak. Hogyan? Örömmel. Józsefék énekelik ezt az éneket, de nem tudom pontosan ki a szerzője. Szolgálat boldog útja, szent küldetésem ez. A szolgálat örömteljes. Krisztus szolgálata és a szent szolgálata a hívő életben. Ugye szolgálni, mint édesanya, szolgálni, mint nagymama, vagy gyülekezetben, a társadalomban, szolgálni az Urat, ez örömet hoz az ember életében. Ennél nagyobb öröm nincs. És én ezzel vagyok betelve. És még többet akarok. És ahogy szolgáltunk és szolgálunk a mozgássérültek felé, engem is kérdeztek, Ottó, nem fáj itt-ott, meg nem nehéz neked, de mondtam, hogy néha fizikailag annyira ki vagyunk fáradva, vagy kifáradok, de mondom, minden alkalom lelkileg egy újat hoz, és még többet akarok, mert az Úr felfrissít lelkileg, és kárpótolja azt a fizikai fáradtságot. És örömmel szolgálni, soha nem éreztem azt, hogy egy beteg embert, vagy szükségben lévőt, ugye elhozni az Isten tiszteletre, vagy összegyűjteni őket, szolgálni feléjük, hogy ez fárasztó lenne. Mert örömet hoz az életedben. Ha boldog életet akarsz, örülni akarsz, akkor indulj el a szolgálat útján. Már itt a gyülekezetben szolgálja testvérek felé, ahogy Sándor testvér mondta, hogy megtaláljuk a lelki ajándékokat. Én is ugyanezt vallottam, hogy el kell kezdeni mindent. Aztán letisztul bennünk, hogy végül nem ezt, hanem azt, de mindenkire bízatott valami. Szolgálj, és ez a szolgálat betölti az életedet örömmel, és lesz erő, lesz energia szolgálni az Urat. Miért kell nekünk szolgálni? Mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Ezt mondhatom el a testvéreknek is, hogy jó volt és jó az Úr hozzám, mert megkönnyörült rajtam, üdvösséget adott, elhívott a szolgálatra, hát ez kiváltság. Élni küldetés. És az életem mottója, meg a szolgálatunk mottója, az Úr adta ezt az igét nekem, mikor megtértem. Emlékszem, Vékás testvérrel ott imádkoztunk a táborban, 1990, az első táborozási héten ott fenn a Hargitán, és az Úr megkönnyörült rajtam. És a Filippi 1.21, mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. És ezt leírtam egy ilyen ötoldalos dokumentumba is. És a szolgálatunkra nézve ez a mottunk, hogy szeress és szolgálj. Krisztus életét tömören összefoglalva ebben látom, szeretetből jött el, szerette a bűnös embert, és ez nem csak szóban történt, hogy hát igen, szeretlek és szavakkal, hanem tettben és valóságban. Életét áldozta, bemutatta ezt a szeretetet. És minket is erre hív. Most te is indulj, és fülembe cseng ugye az énekünk. Krisztus testének tagja vagy már? Tőled az Isten már többet vár. Várja, hogy szolgálj, amíg lehet. Ki tudja, meddig tart életed. Szeress és szolgálj, amíg lehet. Ki tudja, meddig tart életed. Segítsen erre az Úr. Amen.
Amen. Thank you.
valóban mondjuk azt, hogy boldogító neked, téged szolgálni. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket. Köszönjük, hogy életedet áldoztad. És most azzal megtisztelsz, hogy a te nevedben mehetünk, vihetjük az evangéliumot, hirdethetjük az ígét, nem csak szóban, hanem tettekben is, cselekedetben. Uram, bocsáss meg nekünk, hogy néha csak beszéltünk erről, és a cselekedetek elmaradtak. Kérlek, Uram, vezess tovább bennünket, hogy összhangban legyen az életünk a mindennapi tettekkel, hogy a szolgálat útját éljük és járjuk, hiszen te is szolgakirály voltál. Uram, segíts így örömmel szolgálni neved dicsőségére, mert te vagy a mi Urunk és megváltunk. Hogy majd a ma napon tudd azt mondani nekünk, jó vagyon, jó és hű szolgám. Segíts hűséges maradni. Imádkozok Szatmári testvérekért, ezért a gyülekezetért, ennek minden tagjáért. Áld meg testvéreimet a szent szolgálatban, add, hogy hűségesek legyenek, tudjanak egymás felé szolgálni, és tudjanak a kívülvalók felé, a városban élők felé, vagy a környékben élő falvak, városok felé szolgálni, és felvállalva sokrétű szolgálatot áld meg azokban a szolgálatokban, amelyeket végeznek hűségesen, és nyisd még új ajtókat az evangélium hirdetésére, és hívjál el még sokakat, fiatalokat, különösképpen, Uram, a szolgálatra, akik oda teszik életüket a te oltárodra, és nem kényszerből, hanem hálából szolgálnak neked örömmel, mint akik téged szolgálnak. Add, Uram, hogy ez így legyen. Amen.
Amen.